Vas László, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola rektora, az Inforádió arénájának vendége. A tandíj eltörlése, ha úgy dönt a nép a népszavazáson, az egy üzleti főiskolát ezt hogy éri? Az államilag finanszírozott hallgatói helyeken keresztül?
Igen, hát azon keresztül. A költségtérítéses hallgatók azoknak a státusza nem változik, tehát azok befizetnek a felsőoktatásra, és ebben megint egy piaci verseny van, mai nap is, ugye itt különböző költségszintek vannak, ugye a mi főiskolánk nem a nagy alapvala, tehát a magas színvonalú környezetért és szolgáltatásért többet is kell fizetni. Azt láttuk, és ez azért minket nagyon kellemetlenül érintett, hogy az állami felsőoktatási intézmények a költségtérítéses helyeket olcsóbban adták, mint amennyi a költsége tényleg a képzésnek.
Hát ez a versenynek egy bevált, de nem túl szép.
Hát igen, mert ugye át tudták terelni az állami finanszírozásnak egy részét erre. Tehát valójában ez egy nem korrekt versenymagatartás, ha szabad ilyet mondanom, de azt is látjuk, hogy van ilyen gondolat, és hát ezt nagyon sok szempontból furcsának, és mondjuk enyhén szólva furcsának tartom, hogy amikor ugye nehezedik a körülmény, és erősebben kéne versenyezni, most kitalálják azt bizonyos körökben, hogy meg kéne szüntetni a magánfelsőoktatást, hogy mi miért viszünk el hallgatót, meg hozzánk egyáltalán, hogy jöhet állami.
De ez szép ötlet, de ezt nyilván ez lehetséges volna? Én kellettem megszüntetni intézményeket?
Hát még olyan mondatok is elhangzottak felelős kormányzati tisztviselők részéről, hogy vizsgálják ennek a feltételeit, csak ugye nem találják, mert egyrészt van egy versenyjog, ami szektorsemlegességet ír elő, ezt az Európai Unió szintjén is, de hát egy normális versenyzős ország saját maga is ezt kitalálja. Tehát ezt nem lehet megcsinálni, hogy szektorok között különbséget tegyenek. Ilyen értelemben nem félek én attól, ez nyilván abszolút alkotmányellenes gondolat, de ez a legkevesebb a problémában. Nekünk ez gondot okoz természetesen, hogyha netán ebbe valamit akarnának csinálni, de maga a gondolkodásmód, hogy nem azt keresik, hogy hogyan lehetne jobban versenyezni, hanem azt keresik, hogy hogyan lehetne jogi eszközökkel a versenytársakat agyoncsapni.
Ez a versenynek azért ez is egy nem szép, de,
na, de ismerte.
De gyakran alkalmazott forma. Mást fogást nem találunk, akkor jelentsük fel. Nem?
Hát igen, én nem szeretem az ilyen versenykörülményeket, természetesen hát látjuk, hogy itt ha valaki nagyon nagy bajban van, akaszkodik. Valójában mi nem ezzel foglalkozunk. Tehát én azt gondolom, hogy és ez a tapasztalatom, hogy ha mi a főiskolán azzal foglalkozunk, hogy jót nyújtsunk, hogy legyen valami, amiben erősek vagyunk, és ezt tényleg tudjuk fejezni az oktatásba, vagyis, hogy a versenyképességünket javítsuk, ez egy tuti dolog. És akkor ez mindig fölülbírálja azokat a lépéseket, hogyha valakit ilyen jogi, meg nem tudom milyen hatalmi eszközökkel próbál bennünket korlátozni. Sokkal gyorsabbak vagyunk, mint az állami szektor. Sokkal gyorsabb a döntési mechanizmus, közelebb van ott a fenntartó és az intézmény. Nálunk 2 hét alatt el lehet dönteni valamit komolyan, egy állami intézménynél sokkal több kört kell futni. Tehát ilyen értelemben azt mondhatom, hogy versenyelőnyünk van a szervezeti struktúra miatt. Hát ezt az előnyt nyilván elveszítjük akkor, amikor az akkreditációs feltételeket a nagy állami intézmények szájíze szerint kalibrálják, és az egésznek a végkimenetel az, hogy minél több főállású alkalmazott legyen, minél kötöttebbek legyenek ezek a keretek, fizesse csak az állam ugye ezt a nehéz gépezetet. Ebbe tudnak nekünk lassítani, de abban nem tudnak minket, és hát a kommunikációs főiskolánkat biztos nem megakadályozni, hogy mi innovatívak és gyorsak legyünk.
Az, hogy a bolognai rendszerű oktatás bevált vagy nem vált be, az mostantól kezdve melyik évben mondható biztosra?
Hát én azt hiszem, hogy legalább 2-3 évfolyamnak végeznie kell ebben a rendszerben. Hát ugye még nem végzett senki, tehát jövőre végez, jövő lesz 3. éves, ugye az első évfolyam. Ez azt jelenti, hogy én mostantól számolok 4 évet mondanék arra, hogy akkor már érvényes megállapításokat lehet tenni. Valószínűleg a munkaerőpiacról már korábban is fognak jönni jelzések.
Tehát azt fogják tudni mondani, hogy aki onnan kijött,
az nem tud semmit, vagy azt mondja, hogy sokat
ez bevált, vagy nem.
Igen, így van.
Ez eldöntheti?
Hát azért ennél valószínűleg komplikáltabb a dolog, de sok mindent eldönthet. Tehát, hogyha bizonyos szakokra például azt mondja a munkaerőpiac, hogy hát ezek nem találták el a dolgot, és jön a hallgató, és nem az a tudás összetétel van a fejében, aminek kell, semmilyen gyakorlati készsége, képessége nincsen, kompetenciáit nem fejlesztették, elméletbe tud valamit, de nem tudja alkalmazni. Tehát, hogyha ezzel találkoznak bizonyos szakokon a munkaadók, akkor az keményen meg fogják mondani. És ezt már az első évben is meg fogják mondani, a második évben meg még inkább.
De munkaadóknak nem sok befolyásuk van az állami felsőoktatást. Azok legfeljebb az üzleti felsőoktatásnak mondhatják, hogy volnátok kedvesek ilyet többet nem kibocsátani.
Ez alapvetően így van, de azért nem mégsem így van. Ugye van a felsőoktatásnak egy olyan testület, ez a felsőoktatási tudományos tanács, ahol például munkaadó képviselők ott ülnek. És ez az egész országos felsőoktatásban egy olyan funkciót tölt be, hogy ezeket a társadalmi gazdasági igényeket közvetítse. Tehát ebben benne azt a véleményt is, hogy milyen a megfelelés. Ez a tanács például nagyon erőteljesen hangsúlyozta a műszaki felsőoktatás felfejlesztésének a szükségességét, közvetítette a nagy munkaadói szervezeteknek a véleményét. Tehát van azért egy ilyen közvetítés, meg hát azért nem csak a magánintézményeknek vannak természetesen kapcsolatai a szakmával, inkább a reagálásnak a gyorsasága, vagy a felfogása az lehet egy kicsit más. Mondjuk az egyetemek nagyon erősen ugye a tudományos kimenetekre vannak hangolva, őket a doktoriskolák érdeklik, és az elmélyült kutatások érdeklik. Még az alapszakokon ugye nagyon erős munkaerőpiaci gyakorlatias beállítódás ellene lenni. Itt talán nagy intézmények, nagy egyetemek ebbe lassúbbak. A kisebb intézmények, mondjuk korábban főiskolák, korábban is ugye inkább erre a területre orientálódtak, ott gyorsabban reagálnak ezekre az igényekre. Hát én mégis azt mondom, hogy 4 év lenne a korrekt, és közben ugye indulnak a mesterszakok, ami megint egy izgalmas kérdés lesz, hogy mennyire sikerül eltalálni a szinteket, hogy az alapszakok közvetlen munkaerőpiaci értékű diplomát adjanak, a mesterszakok ezt mélyítsék tovább, és komolyan felkészült a szakmai alapismeretekben elmélyült emberek legyenek, és hát fölött a doktori képzés, ami kifejezetten a tudományos kutatóknak a képzése. Egyelőre még azt látjuk, hogy ilyen szinttévesztések tömkele van a tantervekbe is, tantárgyakba is.
Milyen tanítanak lent, és aztán nem marad később mit csinálni fel. Ilyen típusú?
Ez például tipikus, igen, ez egy tipikus eset, hogy az alapképzést megtömték olyan elméleti alapozó tárgyakkal, amikre majd épül később a gyakorlat, csak éppen nem fér bele. Tehát itt jobban különbséget kellett volna tenni az alapozás és az elmélyítés között. Tehát nyilván a mesterszakon kell elméletileg jobban mélyíteni, az alapszakon inkább a gyakorlatilag ismereteket kiszolgálni ezzel. És hát azt látjuk, hogy már az alapszakon azt hangsúlyozza, hogy készítsen fel a mesterszakra. Hát igen ám, de az alapszakot elvégzetteknek talán jó, hogy egy harmada fog tovább menni mesterszakra. Tehát most ez az egy harmad csóválja a másik kétharmadot. Ahelyett, hogy az lenne, hogy igen, a kétharmad mi fog kimenni a munkaerőpiacra, ezekre kéne koncentrálni, és mellette meg megerősíteni azokat a tehetséggondozó csatornákat, amiknek a révén be tudnak menni a tehetségesek, ez iránt érdeklődők a mesterszakra. Ezzel küszködünk most még, mindenki gondolkodik rajta, mindenki valahogyan elképzeli, de a gyakorlatban még nem láttam igazán ilyen mechanizmusokat.
Most László, köszönöm szépen, az elmúlt egy órában a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola rektora volt az Aréna vendége.